Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
Koncert.
Népzenei gyökerű kompozíciókból rendez koncertet január 27-én a Hagyományok Háza Vissza a forrásokhoz címmel. A koncerten Bartók és Kodály darabjai mellett felcsendül Keleme László zeneszerző, Hagyományok Háza főigazgatójának Piros-Fekete Tedeum című műve, a Miskolci Szimfonikus Zenekar, a Debreceni Kodály Kórus, Pál István Szalonna is bandája és Pál Eszter népdal énekes tolmácsolásában vezényel Cser Ádám. A Piros-Fekete Tedeum mű címét Kányádi Sándor fekete-piros verse ihlette, idézi a tájékoztató Keleme Lászlót, aki arról is beszélt, hogy a 20 perces nagyszabású zenekari, népzenekari, vegyeskari mű megírásához másfél év kellett. Mint fogalmazott, ez a bemutató fontos állomás a zeneszerzői munkájában. Elmondta azt is nagy öröm számára, hogy a miskolci ősbemutató után most a művet Budapesten is hallhatja a közönség más népzenei gyökerű, Bartók és Kodály kompozíciók mellett, és azokkal a dallamokkal együtt, amelyek a zeneszerzőket Hajdan megihlették.
Színház.
A Thália Színház március 23-án újabb gyerekdarabot tűz műsorra, az Arizona stúdióban lesz látható a Bogyó és Babóca Utazás Álomországba című báb előadás. Az új előadás célja, hogy közös élményt nyújtson a családoknak, miközben a gyerekek számára izgalmas és könnyen befogadható módon mesél mindennapi helyzetekről, barátságokról, valamint a képzelt határtalanságról. A közleményben Nagy Viktor színészt, a Teátrum művészeti vezetőjét idézik, aki kiemelte, a Bogyó és Babóca Utazás Álomországba folytatja azt a hagyományt, amelyet olyan sikeres előadásaik teremtettek meg, mint a Kip-Kop és Tip-Top vagy a Boribon Nyaral. A Kultkikötő és az Összpróba Alapítvány közös produkciójában Bartos Erika meséi elevenednek meg a színpadon, a rendező Móroc Adrien, a Thália Színház társulatának tagja, a főszerepet Spill Anna alakítja. A színpadi adaptációt Jeli Viktória írta, a díszleteket, jelmezeket és bábokat pedig Molnár Anna és Király Betty tervezte. Az előadást 3 éves kortól ajánlják.
Esemény.
Február 10-e és 16-a között rendezik meg Budapesten a Magyar Divat és Design Ügynökség által létrehozott Budapest Central European Fashion Week-et, minden eddiginél színesebb programmal és nemzetközi együttműködéssel. A 15. Budapest Central European Fashion Week-en hazánkon kívül 6 ország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Lengyelország, Szlovénia és Csehország tervezői mutatkoznak be. Megközelítőleg 50 tervező, köztük fiatal tehetségek, és elismert márkák mutatják be legújabb kollekciójukat. Mellettük pedig divatikonok, tudatos divatipari szemléletet támogató programok és különleges események várják a jubileumi esemény látogatóit, amelynek tematikája idén a szépség ápolással is bővül, írták. Az MDDÜ közleménye felidézi, hogy a Budapest Central European Fashion Week 2018 óta több mint 80 magyar és 65 regionális tervező bemutatkozását tette lehetővé, miközben látogatottsága 3-szorosára nőtt. A külföldi szakmai jelenlétnek, a sajtó érdeklődésnek, valamint a tehetséggondozással és fenntarthatósággal kapcsolatos törekvéseknek köszönhetően a budapesti divathét már a biztos helyet foglal el a régió divat térképén. Mint írták, a rendezvény eddig évi 2 alkalommal szezononként 25-30 divatsónak adott otthont. A tájékoztatás szerint a Magyar Divat és Design Ügynökség minden szezonban nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a divat és design szerves részévé váljon a magyar főváros életének, emellett a kulturális örökség bemutatása és az országimázs növelése is meghatározó cél volt a rendezvények során. A budapesti divatesemény eddigi helyszínei között ezért olyan különleges fővárosi épületek szerepeltek, mint a Várkert Bazár, a Magyar Nemzeti Múzeum, a Szép Művészeti Múzeum, a Lovarda, valamint a Néprajzi Múzeum.
Film.
Sós Bálint, Dániel, Minden rendben című alkotása bekerült a február 13-án kezdődő 75. Berlini Nemzetközi Filmfesztivál első filmes versenyprogramjába. Egyúttal a Sereg Szemlén lesz a film világ premierje. A Minden rendben a Nemzeti Filmintézet inkubátor programjában készült Hajdú Szabolcs főszereplésével és egy súlyos morális dilemmába keveredő apa történetéről szól. A filmben egy apa az egyetlen szemtanúja lesz egy súlyos balesetnek, amit kisfia okoz, és döntenie kell, vállalja az igazság terhét és a fia életét romokba döntő retorziót, vagy hazudja el a tettet, ami viszont a fiú lelki világát torzítja el egy életre. Az apát ösztönei az utóbbiba hajszolják bele, ám a hazugság egyre nagyobb áldozatokkal jár. A pokolba vezető út is jó szándékkal van kikövezve. Ezt a gondolatot boncolgatja a film, olyan nehéz helyzeteken keresztül, amelyek a nézők szilárdnak hitt meggyőződéseit is felkavarják, olvasható a tájékoztatóban. Az, hogy a Berlinálére beválogatták a filmet, számomra egy eddig elképzelhetetlen megtiszteltetés, és megerősít abban, hogy a történet valóban képes megszólítani a közönséget. Idézi a tájékoztató Sós Bálint Dániel rendezőt, aki reklámfilmesként több mint 100 alkotást tudhat maga mögött, és egyúttal a Kino Pravda kollektíva egyik alapító tagja is. A Minden rendben mellett a 75. berlini nemzetközi filmfesztiválon még két magyar alkotás száll versenybe, Balogh Mirjana Wish You Were Here című animációja, míg Ladányi Jancsó Jákob Élő kövek című rövidfilmje a hivatalos rövidfilmes versenyprogramban szerepel majd.
Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
A kisnánai vár elsőként az ország legjómódúbb nemesi családjának, az Aba nemzetségnek tulajdonában volt. Meglepő, de egyben megnyerő a 14. századi vármaradvány és az ultramodern látványtechnika ötvözete, amely bemutatja a vár történetét. 5 távcső van elhelyezve a vár és az udvar különböző pontjain, ami 180 fokos félkörív segítségével bemutatja a középkori várat és az akkori életet. A vár elődje egy kőből épült udvarház volt, amelyet az Aba nemzetségből származó Kompolti István emeltetett 1325 körül. A Kompolti családhoz az Árpádház kihalása után Károly Róbert adományaként került. A kompoltiak később felvették a nánai előnevet. A névváltozás folytatódott, a kápolnaiak Domoszlaira változtattak, és amikor luxemburgi Zsigmond az 1415-ben Domoszlai Mihály fiának Lászlónak adta a várat, Kompolti László került az oklevélre, így megerősítve a család tulajdonjogát. 1543-ban Losonczi István azonban még hivatalos gazdája, Ország László halála előtt elajándékozta rokonának, Móré Lászlónak. Móré kisebb csapásokkal ingerelte a törököket, ezért azok bosszúból elfoglalták és lerombolták a várat. 1940 körül katonai gyakorlótelepnek használták, ezután került elő és feltárásra a gótikus vártemplom. A 20. század közepén némi állagmegóvást hajtottak végre rajta, csak egy évtizede kezdték felismerni történelmi, helytörténeti értékeit. A 2010-11-ben megvalósuló projekt során az építők megerősítették a várfalakat és kicsinosították az öreg tornyot is, ahol napjainkban már kiállító termekben várják a látogatók seregét. Az országban harmadikként itt csodálkozhatnak a régmúltra a látogatók a kronoszkópok segítségével, mely azt mutatja meg, milyen lehetett több száz éve a vár. 1542-ben Mária királyné kegyeltje, Móré László ebbe a várába menekül a törökök elől. Nagyrészt rablásokból szerzett vagyonát a várpincéjében rejti el. Folytatva rabló hadjáratait éppen a budai Bali pasa vagyonát dézsmálja meg. Ezt megbosszulva a török fejedelem hadjáratot indít a nánai vár ellen. A vár ura próbálja kincseivel megvesztegetni a támadó hadsereget, és megkísérel elmenekülni, de a szpáhik elfogják, Isztambulba hurcolják és tömlöcbe vetik a hét toronyba. A Mátra lábánál megbújó nánai vár azóta is némán őrzi Móré titkait és elrejtett kincsét, melynek hol létére azóta sem derült még fény.
A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Ole Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
Életre generálva. Történetek az őssejtgyógyászat rögös útjáról. Egy rendkívüli könyv ez, olyan tudományterületre viszi az olvasót, amiről a legtöbben igen keveset tudunk. Az őssejtek testünk legfőbb építő elemei, a hosszabb, egészségesebb élettitka abban rejlik, hogy ezen rejtelmes lények erejét sikerül-e hasznosítani a sérült szövetek helyreállítására. Ebben a kötetben John Rasko, orvostudós, és Carl Power, tudománytörténész író, vad történelmi körútra visz minket, feltárva az őssejtkutatás sikereit és kudarcait, áttöréseit és baklövéseit. A könyvből megismerhetjük ennek a tudományágnak a hőseit és a gonosztevőit, a legnagyobb úttörőket és a sarlatánokat. Megismerkedünk például Don Thomas-szal, aki kifejlesztette az első őssejtterápia a csontvelő átültetés ma már életmentő technikáját, de csak miután egy szomorú évtizeden át szinte minden paciense meghalt. Találkozunk Paolo Macchierinivel, a szupersztár sebésszel, akinek laboratóriumban épített légcsövei, ha működnek, akkor valóban forradalmasították volna az orvostudományt, de ehelyett inkább ártottak. Erről viszont Macchierin évekig hazudott. Ez a könyv úgy indul, hogy találkozunk Alexis Carrellel, a zseniális tudóssal és feltételezett náci szimpatizánssal, aki hamis kísérletével 50 évre elzárta az utat a sejttudomány fejlődése elől. Az ő neve például az 1930-as években a New York-i Rockefeller intézetben tenyésztett csirkeszív kultúrája miatt került a címlapokra, bár ő már korábban évtizedekig szerepelt a hírekben, ugyanis 1912-ben kiemelt egy 18 napos élő csirkeembriót a tojásból, kivágta a szív egy kis darabját, majd egy speciálisan erre a célra kialakított csirkevérplazmát tartalmazó üvegpalackba helyezte. A szövetet úgy tartotta életben, hogy rendszeresen kimosta belőle a salakanyagot, és friss tápanyagokkal látta el a tenyészetet. Néhány hónap elteltével Carrell megdöbbentő bejelentést tett, csirkeszív tenyészete úton van afelé, hogy bebizonyítsa, a halál nem elkerülhetetlen. Ez volt tehát 1912-ben, és jó időbe telt, míg kiderült, hogy Carrell és későbbi csapata a csalástól és információk eltitkolásától sem riadt vissza, hogy állítását igazolja. Tehát életre generálva, erről a könyvről most Nagy András Kanadában élő világhírű őssejtkutatóval beszélgetünk. Érdekes nyilván a kérdés, hogy milyen volt az ő első benyomása erről a kötetről.
Mondjuk annyit magamról, hogy 30 éves múlt van mögöttem őssejtkutatásban. Kezdtük ugye a modern rendszerekkel, egérembrionális őssejt, akkor genetika, utána az emberi őssejtek, és most az utóbbi 10 évben pedig koncentrálunk arra, hogy azokat a feladatokat oldjuk meg, amik szükségesek ahhoz, hogy itt az őssejt alapú terápiák bevonuljanak a medicinába. Tehát én nagyon ebben a körben mozgok, agyilag, és amikor én megkaptam ezt a könyvet, akkor meg kell, hogy mondjam, hogy annak ellen, hogy a szakmában vagyok, én ezt a könyvet nem tudtam letenni addig, amíg a végére nem jutottam. Annyira izgalmas volt, annyira jó volt megírva, és annyira jó volt látni azt, hogy amit én csinálok az utóbbi 30 évben, azt mi előzte meg, és mi történt ez alatt a 30 év alatt, addig, amíg oda jutottunk, hogy hát most már konszolidálódik a helyzet, és most már nagyon-nagyon ott áll, hogy az őssejtterápiák bevonulnak a klinikába óvatosan. És hát ez nagyon jól meg van írva, és szerintem nagyon jókor jött, mert azt a fázis után jött, amikor egy nagy felfedezés történik, és ez a nagy felfedezés egy ilyen túlzott elvárásokat okoz a rendszerben, vagy a társadalomban, vagy a médiában, vagy igen a kutatók körében is. És ez a túlzott elvárás aztán hát elkapatja a dolgokat, és hát rengeteg negatív dolog is bejön, például sarlatánok, akik kihasználják ezt a túlzott elvárás kreálta, vagy létrehozott területet, és megpróbálnak belőle pénzt szerezni.
De nagy újdonság, azt elmondja, hogy mit tett az a nagy áttörés?
Hát igazából nagy újdonság az, hogy mi nem gondoltuk azt, hogy a fejlődést vissza lehet fordítani. És lehet az emberi sejtből, ami kialakult szívizommá, vagy máj sejté, egy olyan sejtet kreálni, ami újra mindenre képes. Tehát bármit aztán újra lehet indítani belőle. Tehát egy bőrsejtből lehet szívizmot csinálni, vagy agysejtet csinálni. És ez volt a nagy-nagy-nagy hát ígéret ebben a technikában, hogy ezt most meg lehetett csinálni. Ez egy nagy felfedezés volt, kezdődött a embrionális őssejttel, és folytatódott azzal, hogy egy akárkinek, tehát az enyém akármelyik sejtemet vissza lehet alakítani egy olyan embrionális állapotba, ami gyakorlatilag az én fejlődésemet, vagyis hát az én különböző sejtjeimnek a fejlődését újra lehet indítani. Tehát, hogyha nekem szükségem van például egy olyan sejtre, ami inzulint produkál, mert cukorbetegségem van, akkor egy ilyen sejtet lehet csinálni az én saját bőrsejtemből. És ez egy nagyon nagy ígéret született igazából most már lassan 20 éve, az őssejt biológiában, hogy ezt el lehet érni, meg lehet csinálni, és ezzel gyógyítani lehet olyan betegségeket, amik jelenleg gyógyíthatatlanok, és hát nagyon sok emberi szenvedést okoz, például gerincsérülés.
Milyen kihívások elé állította az őssejtkutatást, mindaz, ami történt a világban? Például ugye szó van itt az atombomba hatásáról, ugye Hiroshima-ról, hogy észrevették, hogy aki nem pusztult el ott a robbanás következtében, azok sugárfertőzés miatt milyen rövid idő alatt meghaltak, és próbáltak arra reagálni valahogyan, vagy próbálták őket gyógyítani, és aztán később ez a sugárfertőzés kérdése, ez egy bizonyos irányba elvitte az őssejtkutatást.
Ez a jó példa annak, hogy hát történt valami új dolog, tehát nyilvánvalóan a nukleáris energia, atombomba, atomreaktorok, ez egy új dolog. Ez egy nagy felfedezése volt a 20. század elejének. És hát ugyanúgy átment valószínűleg egy ilyen hatalmas elvárások, aztán végül az atombombával csúcsosodott meg az atomreaktorokkal. De hát voltak balesetek. Igen. És akkor ezek a balesetek létrehoztak egy új orvostudományi kutatási területet, hogy hogyan lehet azokat az embereket, akik sugárbetegségben szenvednek, meggyógyítani. És ami a könyvben van, az egy nagyon érdekes, mert látszik az, hogy nagy-nagy erőfeszítés történt arra, hogy különböző hipotézisekkel megpróbálni ezeknek az embereknek segíteni, ami hát a kezdeti fázisban nagyon sok kudarccal járt. És gyakorlatilag ez a példája annak, hogy a kudarc nem feltétlenül kell, hogy leállítsa a kutatásokat, mert én szerintem egy akadály az igazából a tudományban az azért van, hogy azon át tudjunk törni. És ez az áttörés történt meg igazából a csontvelő transzplantáció kidolgozásában. És hát ez, hogy ide eljusson, ahol most már, hát nem mondom azt, hogy 100% biztonsággal, de a csontvelő transzplantáció az egy fontos gyógyászati lépésnek számít, vagy technológiának számít különböző vérrákoknak a gyógyításában. Rengeteg embernek az életét menti meg. Azoknak, akik a kezdeti fázisban belehaltak azokban a kutatási részekben, azoknak nagyon-nagyon köszönhető az, hogy most ez a orvosi technológia ki tudott fejlődni, és rengeteg ember életét menti most meg. De hát ez az egész immunológia, szövetátültetés, szervátültetés, ez mind ezeknek az alapjai innen jönnek. Tehát a csontvelő átültetés, felismerni azt, hogy hát vannak ezek az összeférhetetlenségek emberek között, és ezekben kategóriák vannak, és meg lehet találni azokat az ember csoportokat, akik egymás között tudnak szerveket cserélni. Ez mind igazából innen jött, ebből a korai kutatásból, amikor kiderült, hogy igazából milyen is az immunrendszerünk, hogyan védi magát az idegen támadóktól.
Nagy András, Kanadában élő világhírű őssejtkutatóval beszélgettünk az Életre generálva, Történetek az őssejtgyógyászat rögös útjáról című elképesztő könyvről. A könyv szerzői John Rasko, orvostudós, és Karl Power, tudománytörténész, író, és ez a lebilincselő kötet a Ginkó kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.